Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Tóth István vagyok. Magazinunk mai vendége dr. Egri Antal, a Semmelweis Kórház, a Kiskunhalmi Semmelweis Kórház fertőző osztályának osztályvezető főorvosa. Nagy tisztelettel köszöntelek itt a rádióban.
Köszönöm szépen, és én köszöntöm a hallgatókat.
Elnézést kérek a kedves hallgatóktól, de néhány éve, néhány évtized ismerjük egymást, úgyhogy mi tegeződünk. Tóni, először is nagyon nagy tisztelettel gratulálok, és sokunk elismerését tolmácsolom azzal, hogy gratulálok a kitüntetésedhez. Egyáltalán hogyan visszanyúlsz ezekhez az elismerésekhez, ami a társadalom részéről ért téged?
Mindenképpen megtisztelő ez a kitüntetés, de úgy gondolom, hogy ez pusztán csak az én nevem van ráírva. Ez nem az én egyedüli kitüntetésem, úgy gondolom, ez a kollektíváé, és az elődöké is, akik hát szerintem egy kicsit azért méltatlanul elfelejtettek. Többek között Tóth István főorvos úr is, aki az én mesterem volt, sajnos már 20 éve nincs közöttünk, de nyilván ebben a kitüntetésben vannak a jelenlegi és a volt kollégáink is, kollégáim is, akik végig kitartottak mellettem, és itt dolgoznak a mai napig is. Benne beleértek természetesen a nővéreket, technikai személyzetet, adminisztrátorokat, takarítónőket, társosztályoknak a kollégáit, akik ugye a mindennapi munkákat segíti, a diagnosztikában dolgozó kollégákat, akiknek mi gyakorlatilag süketek és vakok lennénk.
Ez a közeli múlt, nem is olyan távoli múlt, de nézzük a jelent, hiszen a fáma azt mondja, vagy a pletyka azt mondja, hogy gyakorlatilag te itt laksz a kórházban.
Hát ez barokkos túlzás, de valóban sokkal több időt töltök bent, mint otthon, hiszen most olyan helyzet van, amikor szükség van arra, hogy aki valamelyest is konyít ehhez a betegségcsoporthoz, és van egy kis rálátása, az elérhető legyen, és ezzel is, ha saját maga aktuálisan nem is dolgozik, de legalább a tanácsaival segítse a kollégákat.
Mi most az aktuális helyzete, hogyan értékeled, hiszen most október 1-től újabb korlátozások, illetve szigorítások lépnek érvénybe?
Én úgy gondolom, hogy mindenképpen nehéz lesz elviselni mindenkinek, hiszen további az életünket valamelyes szigorító dolgok fognak bekövetkezni, de mindenkit nagyon kérek arra, hogy különösen a maszkviselés szabályát vagy kötelezettségét szigorúan tartsa be. Nagyon nagy jelentősége van annak, hogy lehetőség szerint egymást, ha nem muszáj, ne fertőzzük meg. Így is lesz egy halom olyan eset, amikor ez elkerülhetetlen, mindenki hordjon maszkot, legyen ez szó zárt térről, de akár kültéren is. És a másik az pedig a biztonságos távolság betartása. Azt mindenképpen tudni kell erről a szituáció, hogy nagyon sok tévesz meg kering a, különösen hál' Istennek, hála az internetnek, és mindenféle tudományos és áltudományos teóriákkal jönnek elő. Többek között én is láttam ilyet, hogy milyen marha kicsi a vírus, és hogy átfér a maszkok oszt a lyukon. Hát ugye ez egy nagyon így valóban igaz, csak egy dolgot felejt ki az, aki ezt föltette, és nyilvánvalóan nem ért hozzá, hogy a vírus nem saját magába röpül a levegőbe, hanem nyákcseppekhez kapcsolódva megbetegedett ember torkában lévő nyák kifröcskölésével tudja átvinni másra. Viszont a maszk pont ezt a fröcskölést tudja megakadályozni, hiszen a maga a nyákcsepp az a vírushoz képest óriási méretű, na ez az, amit megfog a maszk. Éppen ezért a maszk viselése levegőben történő nyák cseppeknek a röpülését tudja megakadályozni, és ezáltal a nyákhoz kötődő vírusnak az átvitelét a beteg emberről az egészségesre.
Mi most a helyzet pillanatnyilag itt a Halasi Kórházban, hiszen te nemhogy napra kész vagy, hanem percre kész vagy.
Egyelőre még, ha nehezen is, de bírjuk a terhelést, valóban rengeteg beteg van. A tavaszi esetekhez képest összehasonlíthatatlanul több. Ez részben magának a betegség dinamikájának is köszönhető, hiszen a saját régiónkban is nagyon sok esetszám fordul elő a tavaszhoz képest, de ugye a durván két héttel ezelőtti miniszteri utasításnak megfelelően voltunk olyan szerencsések, hogy megnyertük a teljes délalföldi régiónak a pozitív betegeinek az ellátási lehetőségét. Ez azt jelenti, hogy Gyulától Bajáig hozzánk kerülnek a pozitív betegek ellátásra. Ez nagyon nagy terhet ró mind az intézményre, mind infrastruktúrálisan, mind pedig a személyzetet illetően. A kollégáim, a nővérek elképesztő munkát végeznek.
Mi okozza a védettséget, hiszen hogy az egészségügyben betegségek fordulnak elő, és sajnos országos szinten hallunk ilyeneket, akkor óriási probléma lehet. Ti hogyan védekeztek, hogyan oldjátok meg ezt a helyzetet, hogy az egészségügyi dolgozók valamiféle védettséget élvezenek mindenképpen, hiszen az egészségügyet el kell látni.
A betegellátásra nekünk ilyen szempontból azért szerencsésebb helyzetben vagyunk, hiszen megfelelő védőruházattal rendelkezünk, ez gyakorlatilag egy vízhatlan kezes lábasból, szűrőkkel ellátott, speciális szűrőkkel ellátott arcmaszkból, védőszemüvegből, átlátszó arcpajzsból áll, ami nyilvánvalóan több rétegű gumikesztyű a kézen. Ugye ezáltal mi effektíve a betegellátás során is védettek vagyunk a fertőzéssel szemben, ami ugye nyilván egy része az egyszerhasználások megsemmisítésre kerülünk, a többiek pedig fertőtlenítésre, tehát ugye ezekkel mi effektíve védve vagyunk. Össztársadalmi védekezés szempontjából, aminek majd jelentősége lesz az a védőoltás, mint a legtöbb, főleg vírusok okozta megbetegedésnél a védettséget, vagy a betegség átvészelése, vagy a védőoltás jelenti. Ez így volt azóta, mióta a védőoltásokat kitalálták, illetve hát azóta, mióta egyáltalán vírusos megbetegedések léteznek.
Eltörő vélemények láttak napvilágot a védőoltással kapcsolatban. Valaki már azt prognosztizálta, hogy az esztendő vége felé, december környékén, tehát mindenképpen a 20-as esztendő vége felé létrejöhet a védőoltás, de mások azt mondták, hogy csak jövőre, mások azt mondták, hogy évek. Te mit mondasz mindenre?
Ebbe azért nem vagyok akkora nagy szakértő a védőoltások előállításában. Többfajta technológia is előfordul. Én úgy gondolom, hogy a realitása inkább jövő év közepének lehet. Én ebben óvatos duhaj vagyok, tehát ezzel a előhozott orosz és egyéb technológiás védőoltásokkal én az egy picit szkeptikus vagyok. A védőoltásoknak a kialakításán azért sok mindent nem kell újra föltalálni, tehát egy alaptechnológia a védőoltások előállítása szempontjából adott. Csak gondoljunk arra, hogy az influenza védőoltásnak a kialakítására sem több év áll rendelkezésre, mindig az aktuálisan várható vírus csoportra állítják elő a védőoltást. Ugye eznek az a előnye, hogy ugye a déli féltekén hamarabb van influenza járvány is, meg ugye most a ominózus koronavírus infekció is, tehát az, hogy hozzánk mi fog átkerülni az influenza időszakra, a számunkra az már ismert lesz, hiszen Ausztráliában, Új-Zélandon már ez futott egy kört. Most arra ismert például az influenza vírusnak a várható szekvenciája, ami esetlegesen a világon majd megbetegedést fog okozni, és erre a védőoltás előállításának a lehetősége így a mi részünkről fennáll, hiszen magát az alaptörzs védőoltási technológia az adott. Ezt gyakorlatilag úgy kell elképzelni, mintha valaki változtatni akar a kerékpárjának a kinézetén, más színű lámpát meg dudát akar, vagy csöngőt akar rá föltenni. Maga a kerékpár az mindig ugyanaz, csak magát a lámpát meg a dudát kell rajta megváltoztatni, és ezáltal másképp fog kinézni az a kerékpár. Némi túlzása így lehet elképzelni a jelenleg a védőoltások előállítása. Tehát maga a törzs része a védőoltásoknak az egy standard dolog, az egy ismert dolog, ez egy előállítási technológiai folyamat, amire Magyarországnak is azért nagyon komoly kapacitása van, és hát magát a speciális, a vírusra jellemző részeket kell csak beleépíteni ebbe az oltásban, és ez az, ami az influenzánál gyakorlatilag minden évben gyakorlatilag már napi rutinnak számít. Hogy a koronavírusnál ez mikorra sikerül ilyen módon megvalósítani, ez már egy kicsit húzósabb kérdés. Nagyon sok próbálkozás van a világon mindenfelé, hiszen ez egy világprobléma. Nagyon neves gyógyszergyárak foglalkoznak ezzel, én úgy gondolom, hogy meg kéne várni az ő eredményeiket.
Kedves hallgatók, magazinunk vendége dr. Engré Antal, és természetesen mi másról lenne szó, mint a koronavírus terjedéséről, illetve a második hullámról. Most elmegyünk egy picit zenélni, aztán folytatjuk a főorvos úrral.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége dr. Engré Antal, és arról beszélgetünk természetesen, hogy mi a helyzet, mi a természet a koronavírusnak, mi a pillanatnyi állás itt október legelején. Hogy áll a halasi kórház ilyen tekintetben, mekkora a megbetegedés aránya, változik-e ez napról napra, hogyan érzékelitek?
Hát ugye folyamatosan nő a betegeknek a száma. Ha valaki nézi a médiát, ugye naponta lehet közíteszik a napi esetszámot, a pozitív mintáknak a számát. Ugye ez a békebeli tavaszhoz képest, ahol néhány száznál már komoly hírként szerepelt, most ez közelíti alul az ezret naponta, tehát gyakorlatilag 4-5-szörös mennyiségekkel számolunk megbetegedést illetően. Valóban itt az osztályon is ugye jelentősebb mennyiségű beteg van, aki koronavírus pozitív, illetve koronavírus beteg, és hát ebben sajnos továbbra is, ahogy az előjelzés felvetette, a súlyos alapbetegséggel rendelkezőek vannak jelentős számban, és az idősek.
Milyen a lefolyás ennek a megbetegedésnek, hiszen nagyon eltérő véleményeket hallunk, főleg a médiából természetesen, hogy korábban azt mondták, hogy az első hullám esetében, hogy főleg az idősebb korosztályt érintette, most azt mondják, hogy inkább a fiatalokat. Mi a helyzet, mi az álláspont?
Én úgy gondolom, hogy mind a két korcsoport érintett. A lezajlása szempontjában az a jelentős különbség, hogy amíg a tavasz időszakban a megbetegedettek a jelentős része idős volt, és a fiatalok vagy nem érintettek attól, hiszen ott egy nagyon, nagyon gyors és a Magyarországon nagyon drasztikus zárási folyamat zajlott le minden tekintetben. Ezáltal ugye az átvitelnek a módja járványi szempontból jelentősen korlátozott a vírus számára, és így nem volt a nagy számú megbetegedés. Ugye a nyári kiengedőzéssel, vagy ellazulással, amit az egész társadalom kicsit már megkönnyebbülve tudomásul vett és élvezhetett, sajnos hoztam magával azt, hogy ismételten föllángolt a megbetegedéseknek a száma, és itt én azért nem feltétlenül a horvát tengerparton nyaralókat ítélném el ez miatt, hiszen az augusztus végi szeptember elejé megbetegedésnek a jelentős része az vagy gólyatáborokba, vagy lakodalmakba, vagy nagyobb családi-baráti összejövetelek során alakult ki. Tehát gyakorlatilag ez a saját mennyiségű, vagy saját forrású megbetegedési erősödésünk igazániból. Ennek megfelelően ugye gyakorlatilag itt is jobban elterjedt, és most már a fiatalok között is vannak tünetekkel járó betegek, vannak olyan, akik csak enyhe tünetekkel jár, vannak, akik súlyosabbak. Láttuk, hallottuk a médiában is, hogy 31 néhány éves honfitársunk is halt bele a megbetegedésbe, de valójában a súlyosabb része azért az 50 pluszosokat érinti ez a megbetegedés jobban.
De hogyan érzékeled, hogyan érzékelitek szakemberek, meddig emelkedhet ez a szám? Tehát meddig lehet ezt kitolni? Hány hét, hány hónap? Mikor lehet a csúcs, és mikor lehet utána már lejtmenet?
Hát én úgy gondolom, hogy minden fertőzésnek a dinamikája, ugye addig tart egy fertőzés, amíg arra fogékony szervezetet talál a populációban, tehát addig, ameddig egy jelentősebb mennyiségű általános védettség nem alakul ki a populációban, addig ez a járvány fönn fog maradni, hiszen a fogékony szervezetek, amíg vannak, akik még vagy nem kapták meg a megbetegedést, addig azoknak megvan a potenciális szanszuk, hogy megfertőződhessenek és megbetegedjenek. Ennek nyilván úgymond még az elején vagyunk. A mi életünket tovább fogja nehezíteni az, hogy ugye kezdődik lassan az ősz, ahol azért a konvencionális influenza és az influenza-szerű megbetegedések is jönnek, aminek a tünettana a koronavírus az elejében nagyon nehezen elkülöníthető, gyakorlatilag nem is különíthető el. Igazándiból tünetesnek tűnő koronavírusokat vizsgálunk. 2-3 hét múlva rengeteg légúti hurutos beteget fogunk vizsgálni, akiknél esetlegesen fölmerülhet a koronavírus lehetősége is. Tehát még nagyobb esetszámmal kell, hogy számoljunk. Ez komoly terhet fog róni mind az egészségügyi rendszerre, mind pedig a labordiagnosztikai háttérre.
Azt mondják nagyon sokan, szakemberek is, hogy talán december-január környékén lehet a csúcs. Ezt megerősíted, ez reálisnak tűnik, vagy ez is légből kapott információ?
Én úgy gondolom, hogy ez valós lehet, már csak azért is, mert erre specializált matematikusok állították fel ezt a járványdinamikai modellt, amik azért a tavaszin eset során is többé-kevésbé beváltak, tehát igazságuk lehet ebben. Nyilván pontosabb információkkal én sem rendelkezem itt vidéken, csak azt, amit nagyrészt a médiából, illetve a szakmából azért tudunk. Ez ugye valóban elképzelheti azt, hogy a december-január lesz a esetszámban is a csúcs, illetve a megbetegedés súlyossága is akkor várható. Ez nem csak önmagában a betegség tényéből adódik, hanem a szervezetek az általános védekező képessége is azért a téli, kora, tavaszi időpontban van a leljebb, és azáltal a fogékonyság, a megbetegedéseknek az átvészelő képessége is jelentősen romlik, és ezáltal súlyosabb megbetegedésekre lehet számítani.
Miért van az, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy tünetmentesen átesnek a koronavíruson? Lehet, hogy nem is tudják, hogy koronavírussal fertőzöttek. Valakinek meg nagyon súlyos az állapota, és ez most korosztálytól független, és a előzetes megbetegedésektől függetlenül. Ez hogyan van egy lefolyás, az immunrendszer, vagy mi múlik ez a dolog?
Ez nagyon érdekes kérdés, és valószínűleg, hogy ebből majd nagyon sok ember még komoly disszertációkat fog írni a későbbiekben. Tanástalanok vagyunk részben, mert magának a vírusnak a természete is még nem teljesen ismert. És itt fölhívnám a figyelmet arra a téveszmére, amikor azt mondjuk, hogy ez egy súlyosabb influenza. Szó nincs róla. Influenzában is valóban a másodlagos bakteriális szövődményekben halnak meg legyengült immunrendszerű emberek. De egyébként az influenzát általában mindenki átviseli. Most ugye a férfiak értelemszerűen sokkal nehezebben, mert ők azért azt, ugye minden betegséget sokkal rosszabbul viselnek, különösen állítják ezt a nők, de valóban tehát az influenza azért az ehhez képest egy barátságos megbetegedés. Az 8-10 nap kemény lázas állapottal, izomfájdalmakkal, gyengeséggel jár, és aztán túléli az ember. A koronavírusnál erről sok esetben nincsen szó. Olyan immunológiai folyamatokat tud időnként a szervezetbe generálni, amik előre megjósolhatatlanok. Meglepő módon nagyon sok szívérendszeri, másodlagos szövődmény, infarktus, agyvérzés, a tüdőnek a mikro kisméretű vérrögösödése okozta a légzési elégtelenség. Ez például nem jelenző az influenzára, ilyen gyakorlatilag nem is nagyon írtak le az influenzák során, a koronavírusnál ez pedig nagyon sokszor előfordulhat, és pont ezek az, amik a betegeknek az életét veszélyezteti. Például ebben is nagy különbség van a kettő között. Pont ezek az immunfolyamatoknak az nem teljes ismertsége teszi nehézi a kezelését is, hiszen speciális vírusellenes gyógyszeres kezelés a koronavírusra nincsen. Ellentétben például az influenzával, ott esetlegesen a védőoltás mellett van rá szansz, hogy esetlegesen magát a vírust is elpusztító gyógyszeres kezelést alkalmazzunk. Ez a koronavírusnál sajnos még nem áll fönn.
Van-e olyan tapasztalat, amit tavasszal szereztetek az első hullám alapján, és azt tudjátok már alkalmazni itt a második hullám esetében?
Nyilvánvalóan gyógyszeres vagy gyógykezelési szempontból még azért ez eléggé karcsú ez a tapasztalat, hiszen nálunk nagyobb esetszámmal foglalkozók sem tudtak még teljesen zöldágra vergődni a kezelés mikéntjét illetően. Járványügyi szabályok fölállításában viszont jelentősen fejlődtünk. Itt mind mi a saját technológiánkat illetően, hogy hogyan és miként bánjunk a betegekkel és azoknak az egymástól való védelmét, az igazolt pozitív betegek és a gyanúsakat értelemszerűen nem kerültnek egy légtérbe. Lehetőség szerint a gyanúsakat is igyekszünk egyénileg elhelyezni, hiszen nem tudjuk, hogy ki az, aki majd pozitív lesz, és ki az, aki negatív marad, tehát még csak véletlenségből sem fordulhasson elő az, hogy két gyanúsot teszünk egy kórterembe, és az egyik aztán később pozitív lesz, a másik meg egyébként negatív lett volna, de itt pont itt fogja megkapni a fertőzést a szobatársától. Pozitívok, az igazolt pozitívok, ők már lehetnek egy légtérbe egymásra, hiszen ők egymásra már érdemi veszélyt nem jelentenek. Ugye ezáltal nekünk a fölvevő képességünk nő meg, hogy úgynevezett kohort izolációba, tehát csoportos izolációba helyezhessük el a pozitív betegeket, de akik csak szűrése vannak, azokat mindig külön tesszük.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége dr. Egri Antal is. Mi más lehetne a téma, mint a koronavírus? Most elmegyünk egy picit zenélni, aztán folytatjuk a főorvos úrral.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Mai vendégünk, magazinunk mai vendége dr. Egri Antal, és természetesen a koronavírus aktualitásai a fő téma. Mi az oka annak, főorvos úr, hogy ez a második hullám sokkal erőteljesebb, sokkal intenzívebb, mint az első volt?
Nagyon jó kérdés. Ha tisztességes választ akarok arra adni, mondhatom azt, hogy lövésem sincs, de valójában ötleteim nekem is vannak. Pont az, amit a korábban felvetettem, hogy a második járvány hullámnak az elején olyan csoportos találkozók voltak, ahol ezek a megbetegedések úgymond robbanásszerűen tudtak szétterjedni. Csak gondoljunk bele a gólyatáborokra, ahova gyakorlatilag az országból egy adott egyetemnek a leendő elsősei összegyűltek az ország minden részéről az egyetem kezdete előtt. Ott meglévő pozitív beteg, aki ott részt vett, megfertőzött többeket, akik ugye hazavitték utána a saját régiójukba a vírust, és ezáltal gyakorlatilag az egész országban szétterjeszthették, és ezáltal ugye sokkal gyorsabban, dinamikusabban tudott a megbetegedés terjedni. Ha tavaszra emlékszünk, ugye a dominánsan ugye a főváros volt főleg érintett nagy számban, voltak olyan megyék, ahol 15-20 megbetegést tudtak az egész tavaszi időszak alatt regisztrálni, lásd itt például a Torna megye, de például a Bács-Kiskun se állt rosszul, hiszen ha jól emlékszem, összesen 50 megbetegedéssel megúsztuk az egész tavasz időszakot. Nálunk összesen 8 beteg fordult elő, akit mi kezeltünk a tavasz időszakban. Hát most itt az őszinél az első nap, amikor ez beindult, már 9 beteggel kezdtük a karrierünket egyszerre.
Mi a véleményed a tesztelésről? És itt is anomáliák vannak. Kell, nem kell, érdemes, nem érdemes. Karantén, 2 hét, 10 nap, letelt 7 nap, már csak 3-at kell otthon lenni. sok az eltérő vélemény ebben kapcsolatban.
Valóban. Úgy gondolom, hogy néhány dolgot érdemes azért leszögezni. Első, amivel mindenkit óva intenék, ezek az ominózus gyors tesztek, amiket nagyon olcsóért lehet kapni. Az a klasszikus ócó 1500, ez semmire nem jó. Tehát ez valójában azok a gyors tesztek, amiket kevés pénzért lehet kapni, semmire se jók. Ennek van egy civilizáltabb, valódi laboratórium módszerekkel operáló része, ami a vérből kimutatja a megfelelő kezdő és későbbi védő ellenanyag szintet a vérből. Eznek már van jelentősége, de ez igazándiból arra jó, hogy az aktuális személy átesette a megbetegedésen, és valamiféle védő mennyiségű anyag kialakult a vérébe. Az, amit nagyobb számban végzünk, ez az ominózus PCR teszt, vagy vírus genetikai anyagnak a kimutatását létrehozó, vagy mutató vizsgálat, ami az a rohadt kellemetlen torok és orr betörlésből áll. Ugye ott a, különösen ugye az orgarat az érdekes, mert a vírus ott telepszik meg legnagyobb számban, tehát akik már átestek rajta, tudják, hogy a torokból történik mintavétel még csak-csak tolerálható, de amikor az ember orrából próbálnak mintát venni, az eléggé kellemetlen egy szituáció tud lenni, de sajnos pont ott azon a területen van legnagyobb esélye annak, hogyha valakiben benne van a vírus, onnan lehet kimutatni, és nyilván a mintavételnek az a célja, hogy onnan mintát nyerjünk, és ebből fogják kimutatni a víruspartikulumokat a laboratóriumban.
Mik a tipikus tünetek? Erről is eltérőek a vélemények, illetve milyen gyorsan lehet átesni ezen a megbetegedésen? Egy átlagot szeretnék tőled kérni, mert természetesen mindenki más és más.
Valóban ez egyére szabott. Klasszikus, csak erre a megbetegedésre utaló klasszikus tünetek nincsenek. Tehát azok a tünetek, amiket ilyenkor lehet észlelni, láz, izomfájdalom, gyengeség, ez gyakorlatilag minden légúti infekcióban ugyanígy van, tehát ez a klasszikus influenza tünettan is lehetne. A szaglás és ízérzés elvesztése, ez már lehet egy speciális jel abban az esetben, ha ez tartós. Mert ugye az influenzás korszakban sem nagyon érzünk ízeket meg szagokat, de ott ugye annak az oka, hogy a kezdődő hurut termelődés blokkolja a szaglóhámot, az ornyálkártyának a megvastagodása, illetve a nyák termelődés miatt, és ugye ezért nem érzünk szagokat. Ebből kifolyólag ugye romlik az ízérzés, mert ha nincsen szaglás, akkor az ízérzés is romlik. A koronavírus esetében valószínűleg inkább idegrendszeri másodlagos érintettségre utaló, itt hosszadalmasabb szokott lenni a szaglás és az ízérzés elvesztése. Tehát itt több napról, akár hetekről is lehet szó. Hát van, írtak le ott is, hogy véglegesen, legalábbis hát amennyire itt most véglegesről lehet beszélni, tehát hosszú hónapok óta gyakorlatilag nincsen szaglás és ízérzése az illetőnek utólagosan is, annak ellenére, hogy elvileg virológiai értelme meggyógyult a megbetegedésből. Magában a betegségnek a lezolás ez valóban változó, azok, akik valóban megbetegszenek, ott azért egy 2-3 hetes átlagra lehet számítani. Ugye az attól is függ, hogy milyen jellegű egyéb speciális tüneteket szedett össze. Annak, akinek esetlegesen tüdőgyulladása, pláne hogyha az kétoldali, pláne hogyha az nagy mennyiségű tüdőterületnek a lekötésével jár, ugye ott azért akár hónapokban is lehet gondolkodni, illetve hogyha ez nagyon hirtelen hevenyen alakul ki, akkor sajnos őt át kell adjuk az intenzíves kollégáknak, és ő gyakorlatilag ő lesz, aki lélegeztetőgépe fog kerülni.
Az is különböző az első hullám és a második hullám között, hogy más volt a megítélés. Összefogott a társadalom az első hullám esetén, legalábbis én így érzékeltem. Nagyon nagy kiállás volt, tapsolások este, karanténzene, fölajánlások, sok minden történt, ami támogatott benneteket, egészségügyi dolgozókat és a kiszolgáló személyzetet, mert ezért tegyük hozzá, hogy enélkül nem működött volna. Én most a másodiknál ezt kevésbé érzékelem. Ti mit láttok ebből?
Valóban ez így van, nagyon megható epizódokkal találkoztunk. Számomra, ami legemlékezetesebb volt, az a gólyafészkes óvodásoknak az akciója, akik rajzoltak nekünk, és itt nem is az anyagi része, mert egyébként aztán ugye a szülők természetesen más egyéb dolgon is támogatták az osztályt, de maga ez a gesztusok azok nagyon fontosak voltak, és az akkor mi is egy kicsit meg voltunk rémülve, mert nem tudjuk, mi vár ránk, hiszen a váratlantól mindenki jobban fél, mint amit már ismer, és ezek a gesztusok nagyon jól estek. Nyilván azok a dolgok, amiket itt aktuálisan a cégek önként is dalolva fölajánlottak és megcsináltak, akár az épületen belül, vagy az épület környékén, az is óriási dolog volt, nem csak anyagiakban, hanem magában gesztusban, és ami nagyon jól esett. Most ez nyilván, hogy kevésbé észlelhető, vagy hát egyáltalán nincsen. Én ennek úgy gondolom, hogy két oka is van. Egyik az, hogy kicsit mindenki megfáradt maga a cégek is, és az agyomág is van, meg van más bajuk is, megpróbálják kiheverni azt a anyagi és egzisztenciális sokot, amit a tavasz okozott nekik, és ez is nagyon feltétlenül elvárható, hogy most ugyanolyan elánnal álljon, aki mellettünk. Mondjuk valóban az, hogyha a tolerancia egy picit megmaradna az irányunkba, az sokat tudna segíteni. Értjük a valamilyen szinten a időnkénti türelmetlenséget, azt a fajta fokozott aggodalmat, amit esetlegesen a hozzátartozók éreznek a betegek iránt, akik el vannak tőlük zárva, és nem nagyon jutnak információhoz, és ugye mindenki a saját hozzátartozóját szeretné a legjobb állapotban látni. Emiatt ugye folyamatosan, nem gyakorlatilag tényleg, ahogy szoktam mondani, nem tud lehűlni a telefon, mert egyfolytában csörög és érdeklődnek a hozzátartozók iránt. De sajnos az igazság, hogy arra külön emberünk nincs, aki folyamatosan telefonálgasson. Ha nem veszük fel a telefont, mert épp aktuálisan dolgozunk, az is feszültséget szül a hozzátartozóban, mert miért nem veszik fel a telefont, hiszen ő most érdeklődni akar, de ha felveszük a telefont, és avval úgymond töltjük az időt, az viszont a betegellátástól veszi az időt. Ebben kérünk egy kis megértést vagy türelmet, ami rajtunk múlik, azt megpróbáljuk megtenni, és aztán meglátjuk a továbbiakat.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége dr. Egri Antal, és természetesen, és sajnos a koronavírus a fő témakörünk ma. Most elmegyünk egy kicsit zenélni, aztán folytatjuk a főorvos úrral.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége dr. Egri Antal, és természetesen és sajnos a koronavírus az aktuális témánk mai magazinunkban. A tavaszi időszakban volt egy csomó innováció itt Kiskunhalasna kórházban, protokoll, a beérkezés, stb. Ezeket ti valósítottátok meg egyéni ötletek a főigazgató úr támogatásával, ötletéből is, és volt egy csomó protokoll, amit bevezettetek. Ez mennyire volt hasznos, mennyire volt elterjedt, akár országos szinten is, illetve mi az, amit tudtok ebből alkalmazni most ősszel?
Valóban nagyon sok mindent akkor kellett kitalálni és létrehozni. Ebből több nap ilyen ötletrohamokból alakult ki egy végleges koncepció, hogy hogyan és miként állítsuk át erre a koronavírus helyzetre magát az osztálynak a működését is. Ez nem csak tudásban, hanem építészet és egyéb átalakításokban is megnyilvánult. Nagyon sok olyan ötletünk volt, ami aztán országos, úgymond országosan elfogadott ötletté vált, például az ominózus buboriban történő fertőző beteg szállítás, ami megakadályozza, hogy a esetlegesen fertőző beteg a környezetét a vírussal szennyezze. Ez például tőlünk indult ki, és aztán lett országosan elfogadott technológia, de egy halom olyan járványügyi intézkedés is, amit mi itt megpróbáltunk létrehozni. Ezt mindenki a saját maga módján, a saját lehetőséghez képest próbálta adaptálni.
És ebből mit tudtatok hasznosítani? Mi az, amit tovább lehet vinni esetleg, és belefér egyáltalán az energiátokba, hiszen nektek a betegek ellátása a legfontosabb.
Valóban, hát ugye a kialakult betegellátási protokoll az ugye a mai napig is használatos, amit akkor kidolgoztunk. Legyen szó a betegeknek a fogadásáról, hogy azt milyen védőeszközben, milyen technológiával kell csinálni, az érkezést követően mik azok a vizsgálatokat, amiket érdemes azonnal elvégezni, mi az, ami később halasztandó, de meg kell csinálni, mi az, ami lehetőség szerint csak abban az állapotban hajtunk végre, hogyha ez nagyon elkerülhetetlen, hogy mondjuk a nagy épületnek az integritását járványi szempontból megőrizzük, és ne legyen nagyobb járvány magán a nagy kórházon belül. Ugye ezeket a mai napig is használjuk. Ugyanígy kialakított technológiai eszközöket, amiket erre a célra létrehoztunk, illetve beszereztünk, azokat természetesen meghasználjuk.
Mire hívnád föl a figyelmét a lakosságnak, hiszen remélem rengetegen hallgatják ezt a műsort, ezt a magazint. Mik a legfontosabb információk nekünk, akik reméljük, hogy egészségesek vagyunk, és egészségesek is szeretnénk maradni?
Mindenképpen három dologra hívnám föl a figyelmet, illetve majd egy negyedikre. Ugye a három, az egyik a maga a maszkviselés. Nem tudjuk eleket hangsúlyozni, hogy erre szükség van. Mindenféle rémhírrel ellentétben valóban van védőképessége, és minél többen viselik, annál kisebb a szansz arra, hogy egymást megfertőzzük. A másik az a biztonságos távolságtartás. Tudom, nagyon kellemetlen, az ember azért alapvetően egy szociális lény, tehát a bizonyos korábban megszokott társas érintkezési formáknak a kerülése nagy lelki terhet tud okozni, de először a test és majd utána a lélek jelen pillanatban. A harmadik pedig a gyakori és alapos kézmosás, ami a szintén hogy a kezünk az egyik legnagyobb fertőző forrás tud lenni minden más megbetegedést illetően is. Ennek a tisztántartása nagyon fontos. És már csak azért is, mert én is szoktam látni boltokba, egyebekbe, hogy vannak, akik kesztyűbe jönnek vásárolni, gumikesztyűbe. Nem nagyon tartom szerencsésnek, két okból kifolyólag. Egy, mert tartósan bele fog pálani a keze a kesztyűbe, tartósan nem lehet viselni. Ennek is van egy speciális technológia, hogy hogyan lehet tartósan gumikesztyűt viselni, és azért az, az átlag ember számára ez nem ismert. Kettő, automatikusan pont azokat a szituációkat fogja megtenni, amiket szeretünk elkerülni, hogy a kesztyűs kezével, ami egyébként kívülről nyugodtan lehet fertőződ, a szájához, a szeméhez nyúljon, és gyakorlatilag ugyanúgy megbetegszik, pedig hát ugye elvek úgy gondolja, hogy a kesztyű az megvédi. Ez a kézmosást, az alapos sima szappanos kézmosást nem helyettesíti.
Táplálkozás, folyadékbevitel, vitaminforrások, hiszen most azért kezdenek kiürülni a tartalékok, hiszen amit nyáron összegyűjtöttünk, ilyenkor már elkezd kopni ősztájékán.
Valóban ez egy nagyon fontos szempont, ezt akartam negyediként megemlíteni. Mindenképpen javaslom egyfelől ugye a megfelelően vegyes táplálkozást, ami nem csak vitaminokat jelent, hanem egyéb nyomelemeket is, ami fontos az immunrendszer normális működéséhez, és ezáltal egyfajta fokozottabb védettség kialakulását elősegítheti. Kalóriára is nagy szükség van, tehát nem biztos, hogy most feltétlenül a fogyókúrázósoknak lesz az ő idejük, tehát erre mindenképpen érdemes azért figyelmet folytatni, hogy megfelelő mennyiségű energia is kerüljön bevitelre a szervezetbe, és a folyadékháztartás az pedig az meg életfontosságú. Minél nagyobb mennyiségű folyadékot, aki megteheti, és mondjuk nincs egyéb vese vagy szív- és érrendszeri megbetegedés, ahol korlátozott a napi folyadékbevitel, mindenkinek a nagy mennyiségű folyadékbevitelt javaslom. Nem fogja úgymond kimosni saját magából a vírust, nem erről szól a történet, hanem az, hogyha a szervezetnek a víz ellátottsága, csúnya szakszóval hidratáltságnak nevezünk, ha az megfelelő, az a védelem szempontjából nélkülözhetetlen.
A koronavírus helyzet gyakorlatilag rajtatok áll vagy bukik. Ti, az egészségügy, az orvosok, a szakápolók, minden más kiszolgáló személyzet bírod, bírjátok?
Muszáj bírni.
Hogyan álltok jelen pillanatban ezzel, hiszen évek óta hangsúlyozzák, hogy humán erőforrás problémák vannak az egészségügyben általában.
Ez valóban reális probléma, hiszen a dolgozóknak a létszáma nem nőtt a tavaszhoz képest, tehát ugye ismerik a statisztikákat, hogy majd 10%-kal csökkent, vagy legalábbis 5-8%-kal csökkent a szakdolgozók száma országosan, az orvosok számát azt nem is tudom, hogy mennyivel csökkent. Tehát nyilván, hogy egy relatíve rosszabb antréval kezdünk neki ennek a második hullámnak, de a lehetőségeken belül mindent meg kell, hogy tegyünk, hogy ez lehetőség szerint uralhatóvá váljon. Házon belüli átcsoportosításokkal már a mostani emelkedett esetszámot és az ezáltal megnőtt nővéri terhelést megpróbáltuk helyben megoldani, és hát ugye nyilvánvalóan, hogyha a további esetszám növekedés, az ominózus mobil járványkórház megnyitás előbb-utóbb elkerülhetetlené válik, ha az meg lesz, hogy az már csak átvezényléssel működhet, tehát gyakorlatilag a társkórházak, a régióban lévő kórházaknak is kell bele személyzetet delegálni, hogy az is működhessen, hiszen közben a jelenleg meglévő fertőző és pszichiátriai épületben működő járványkórháznak a működése avval nem fog megszűnni, hogyha megnyílik a mobil járványkórház, hiszen ott elsődlegesen az igazolt pozitív betegeknek az ellátása fog történni, mi pedig úgymond átállunk a szűrésre, tehát azt jelenti, hogy a koronavírus gyanús betegeket fogjuk fölvenni, tesztelni, és hogyha pozitív, akkor kikerülnek a mobil járványkórházba, ha pedig negatívok, és egyéb más kórházi ellátásra szükséges, akkor pedig a társosztályra fogjuk őket juttatni, és ezt fogjuk valószínűleg tenni május végéig.
Főorvos úr, erőt, egészséget, kitartást kívánok neked és munkatársaidnak. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm, és jó egészséget, és egészséget mindenkinek.
Kedves hallgatók, önök dr. Egri Antalt hallották, és mi más lehetett volna a mai magazinunk témája, mint a koronavírus aktuális helyzete. Én megköszönöm kitüntető figyelmüket, viszont hallásra egy hét múlva.